Jó napot kívánok! Bár az iskolai tankönyvekből nagyjából száműzték az őskort Magyarországon, természetesen továbbra is folyik a Kárpát-medence korai lakóinak a kutatása. Bronzkori tellekről, kincsekről, genetikáról is hallhatnak a műsorban.
Jelen pillanatban is van egy vándorkiállításunk a Dél-Borsodi mezőségben, ahol például berendeztünk mai konyha felszerelések, konyha bútorok belsejébe egy bronzkori háztartást. Ki lehet nyitni a hűtőszekrényt, meg lehet nézni, hogy mit tettek a bronzkorban, ki lehet húzni a fiókokat, megnézni, milyenek voltak az evőeszközök, a főzőeszközök. Azok a tárgyak, amiket mi ma konyhában használunk, azoknak a megfelelőit helyeztük be, és szerintem így egy bronzkori telfeltárás, ami két olyan szó, ami a laikusnak esetleg semmit nem mond, mégiscsak olyan környezetben mutatható be, hogy ezért elgondolkodnak rajta, hogy egy 4000 évvel ezelőtti embernek milyen volt a hétköznapja.
Általában a bronzkori közösségeken belül egyébként az ő genetikai anyagukban három genetikai komponást lehet kimutatni. Az egyik azok a vadászgyűjtögető mezolitikus közösségek, akik még az újkőkori közösségek ideérkezése előtt itt éltek a Kárpát-medencében, vagy Közép-Európa területén. A másik az újkőkorban beérkező anatóliai és balkáni földműveseknek a genetikai nyoma, és a harmadik komponens az pedig a sztyeppe felől, a harmadik évezred végén megérkező sztyeppi közösségeknek a genetikai nyoma.
Ezután Berzencére indulunk, ahol idén is folytatódik a település egyik dombján álló várkutatása.
Kellemes meglepetést okozott mi nekünk is, amikor az első évben rájöttünk, hogy körülbelül ilyen embermagas falak rejtőznek a föld alatt, tehát a törökkori legkésőbbi járószintet is ilyen 1,5-2 méterre találjuk meg a mai felszíntől, hát változó mélységben, és még ez alatt van az egykori középkori járószint, tehát elég mélyre kell ásnunk. Ez ugye egyrészt egy nagy öröm, hiszen elég magas falszakaszaink lesznek, talán reményeik szerint egy pár év múlva egy nagyon látványos ronket, tehát láthatnak majd a várnomra felérkezők, viszont hát azt is jelenti, hogy sokkal több munkát fog ez jelenteni, mint eredetileg terveztük, gyakorlatilag egy 1,5-2 méterrel lentebb kell a dombot majd szednünk ahhoz, hogy elérjük az egykori járószintet, és hát tényleg a felmenő falak, hogy igazából látszódjanak.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A bronzkori kutatásokról Pusztainé dr. Fischl Klárával, a Miskolci Egyetem docensével és Kis Viktóriával, a Lendületbázis kutatócsoport vezetőjével, a Harren Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársaival beszélgettem. Több mint egy évtizede folyik már egy bronzkori lelőhelynek a kutatása Borsod-Ivánka határában. Idén is fognak ásni?
Igen, a tavalyi évben szerettük volna befejezni a feltárást, de ahogy ez régész körökben már ismert és lenni szokott, természetesen az utolsó nap találtunk egy olyan objektumot, ami miatt idén még kell dolgozzunk. Júniusban még 10 napot kint leszünk a terepen Borsod-Ivánkán, a bronzkori teltelepülésen.
Ez gondolom nem a telnek a teljes feltárását jelenti.
Nem, a magyar gyakorlatban bevált, egyébként ez Európa különböző országaiban más-más stratégiákkal folyik, de nálunk az a megszokott, hogy egy kisebb felületet nyitunk. Itt is egy 5x5 méteres szelvénnyel kezdtünk el dolgozni 2015-ben. Ez tulajdonképpen egy ablak a múltra. Elégséges felület ahhoz, hogy az általunk feltett kérdésekre választ kapjunk, és talán ne végezzünk túl nagy roncsolást ahhoz, hogy a későbbi generációk, akik már modernebb eszközökkel vagy más kérdések feltevésére keresik a válaszokat, ne tudjanak még kutatni a lelőhelyen.
Ilyenkor nem szólal meg egyébként a kis ördög, hogy hát talán, hogyha 30 centivel odébb is ásnék, akkor valami olyat találnék, ami átérne az eddigi kutatási eredményeimet?
De mindenféleképpen, de pontosan azért kutató a kutató, hogy ezt a helyén tudja kezelni. Mindenféleképpen megállt kell parancsoljunk ennek a fajta kíváncsiságunknak, hiszen a közel 7 év ásatásából előkerült régészeti leletanyagnak a feldolgozása és kiértékelése az minimum újabb 7 év lesz. Tehát ha én állandóan odébb és odébb mennék 30 centiméterrel, akkor lehet, hogy egy hihetetlen nagy mennyiségű anyagot ásnék ki, de ha annak nem lesz meg se a tudományos, se a tudományos népszerűsítő feldolgozás, és publikálása, akkor tulajdonképpen felesleges volt kiásnom, legalábbis én így gondolom, és én ezért nagyon kordába tudom tartani az ilyen jellegű kíváncsiságomat.
Ez a teltelepülés, ez mikor? A Krisztus előtti második évezred első fele?
Igen, ez nagyon frappánsan meg lett így fogalmazva, ha bár szerintem ez a második évezred első fele, ez nagyon sokaknak egy elég bonyolult gondolati folyamatot von maga után.
És ugye 500 évet jelent, tehát túlságosan sokat nem segít, hogyha valaki pontosan szeretné belőni.
Tehát nagyjából az eddig rendelkezésre álló C14-es adataink azok Krisztus 1800 és 1600 közé teszik ezt a települést, vagy legalábbis azt a réteg sorát, amit eddig kutattunk, de még nagyon kevés ilyen radiokarbon alapú datálásunk van, tehát én bízom benne, hogy ezt fogjuk tudni pontosítani.
Ugye ez volt az az időszak, amikor itt a Kárpát-medencébe elkezdték a nagy telleket létesíteni?
Igen, hát valamivel korábban a harmadik évezrednek a legvégén indulnak ezek a teltelepülések, és ezért, hogy a hallgató tudja, hogy miről beszélünk, kialakul egy olyan új életmód, egy olyan új valószínűleg társadalmi forma, vagy a közösségek együttélésének egy új formája, amikor a településeket nem hagyják el, miután a települések körül mondjuk kimerültek a földek, hanem ragaszkodnak ahhoz, hogy ott éljenek az őseik, és egy-egy összedőlt épület fölé közvetlenül fölé építik a következő épületet, és így az épületek omladékából, a planírozási szintekből, a felhordásokból pillanatok alatt 3-4 méter magas dombok keletkeznek, ezt hívjuk arab szóval telnek, tehát ezek lakódombok, és olyan lakódombok, ahol az éppen legfelső rétegben lakó, az az alatta levő rétegben a szüleinek vagy a nagyszüleinek a házának az omladékán él, és ez egy különleges periódus, két ilyen periódus volt a Kárpát-medence történetében, egyszer a késő neolitikumban, egyszer pedig az úgynevezett középső bronzkorban, ez a Krisztus előtt második évezred első fele, amiről beszélünk. Nem tudjuk, hogy, illetve ez az egyik kérdés, és egyre többet tudunk róla, de hogy pontosan miért alakul ki ez az életmód, és aztán bizonyos idő után miért szűnik meg, és ez egy nagyon érdekes kutatási kérdés, és többek között ez is az, ami elindította a Borsodi Vánkai ásatásokat.
Ugye, ahogy az ásatásoknál is megszokott, de ugye a telfeltárásoknál meg rendkívül látványos, hogy tulajdonképpen olyan, mint hogy a visszafelé olvasnának egy könyvet, amikor egy telt bontanak, mert hogy ugye elkezdik az utolsó lapnál, a vége feliratnál, és haladnak az eleje felé.
Ezt én sem tudtam volna szebben megfogalmazni, ez pontosan így történik.
Tipikusnak tekinthető a borsodi vánkai tell a teltelepülések sorában?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Abból a szempontból természetesen tipikus, hogy itt is rétegek vannak egymás fölött, tehát az egésznek a keletkezése, valószínűleg az alapkoncepciója az ugyanaz, mint a többi alföldi teltelepülésnél. Ugyanakkor természetesen vannak különlegességek. Borsodi Vánkán az egyik nagyon különleges leletünk egy leégett háznak a maradványa, ahol a ház falát díszítő egykori agyagból készült spirálisokat is meg tudtuk találni, tehát itt lehetett látni, hogy a ház belső felületét gyönyörűen díszítették ilyen bordából, agyagbordából készített spirálisokkal, és ez az a nagy tűz, ami a ház életének a végét okozta, ez konzerválta számunkra. Illetve vannak különböző szerves anyag maradványok, úgynevezett fitolit rétegek, ami azt mutatja, hogy a különböző építési periódusok között valószínűleg náddal és gyékénnyel vastagon lefették a rétegeket, és ezzel mintegy stabilizálták a felszínt, és ezeknek a szerves anyag rétegeknek a megmaradási esélyei a Kárpát-medence klimatikus körülményei között kicsik, és éppen ezért meglepő, hogy Borsodi Vánkán számos ilyen réteget találtunk, tehát vannak természetesen eltérések is a többi telhez képest.
Ezeket egyébként be lehet mutatni a nagy közönségnek?
Pontosan azért, mivel hogy a rétegek egymás fölött vannak, fölsőbb réteg mindig védi az alatta levő rétegnek a leletanyagát. Egy általános sík telepen, ami mondjuk szántóföld, ott a szántás évről évre elpusztítja a régészeti jelenségeknek a fölső rétegét, egy tellen a fölsőbb rétegek védik az alsóbb rétegeket. Vagyis magyarán szólva, ha bronzkori emberek nem voltak olyan akkurátusak, hogy a ház összedőlte vagy leégése után azt teljesen elplanírozzák, kipucolják, hanem ott hagyták a romokat, és úgy építették a következőt, és szerencsénk van, akkor adott esetben egy épületnek a teljes belső berendezését is megtaláljuk, ez azért már érdekes egy laikus számára is. És ennek megfelelően, mivel hogy vertikálisan megyünk lefelé, ezért relatív kis felületről is sok lelet kerül elő. Be lehet ezt úgy mutatni, az én meglátásom szerint, hogy ez érdekes legyen. Nyilvánvalóan nem kerámia töredékeket, de jelen pillanatban is van egy vándorkiállításunk a dél-borsodi mezőségbe, ahol például berendeztünk mai konyha felszerelések, konyha bútorok belsejébe egy bronzkori háztartást. Ki lehet nyitni a hűtőszekrényt, meg lehet nézni, hogy mit tettek a bronzkorban, ki lehet húzni a fiókokat, megnézni, milyenek voltak az evőeszközök, a főzőeszközök, azok a tárgyak, amiket mi ma konyhában használunk, azoknak a megfelelőit helyeztük be, és szerintem így egy bronzkori telfeltárás, ami két olyan szó, ami a laikusnak esetleg semmit nem mond, mégiscsak olyan környezetben mutatható be, hogy ezért elgondolkodnak rajta, hogy egy 4000 évvel ezelőtti embernek milyen volt a hétköznapja.
De akkor ezek szerint a leletek alapján be lehetne mutatni a komplett házat is.
Természetesen be lehetne mutatni. Itt mi azért döntöttünk egy konyha mellett, mert ez egy vándorkiállítás. Az volt az egyik célja, hogy egy mikrobuszba beférjen a teljes installációval együtt, hogy településről településre tudjuk szállítani. Azokon a településeken mutatjuk be, ahol a kutatási projektünk az elmúlt 12 évben dolgozott. Szerettük volna, hogyha az ott élők látják, hogy amikor megérkeznek a régészek és furcsa eszközökkel szaladgálnak a határban, annak milyen eredményei vannak. De be lehetne mutatni egy teljes házat is. Azért Magyarországon több olyan állandó kiállítás van, Nemzeti Múzeum kiállítása, Szolnoki Múzeum, Debreceni Múzeum kiállítása, ahol ilyen épületrekonstrukciókat akár életnagyságban, akár maketba is láthatunk, és ott el lehet képzelni, hogy milyenek voltak ténylegesen az épületek és az épületekben, illetve a körül zajló hétköznapok.
Hamarosan folytatjuk a bronzkori kutatásokról szóló beszélgetést.